20. fejezet. Állj! Futott végig a parancs gyorsan a menetoszlopon. Csomagokat le! A 6. Centúria légionáriusai az út szélére húzottak és letelepedtek a frissen letaposott fűbe. Elég messze az úttól ahhoz, hogy a hírvivők gyorsan végighaladhassanak a menetoszlop mentén. Macro hatalmas sóhajjal roskadt le, és megmasszírozta a lábát. 2 nappal azután, hogy útnak indultak, a Centúrió saját kérésére lábra állhatott. A kórház szekereit olyan kényelmessé tették, amennyire csak lehetett, de a kátyúk okozta fülsértő nyikorgás és csontrázó zögykölődés még így is több volt annál, mint amit el tudott viselni. Mivel elszokott a mozgástól, a menetelés nagyon keménynek bizonyult, de a centúriói ranggal párosuló makacs eltökéltség tovább hajtotta Macrót. Most 10 nappal később már visszanyerte ereje nagy részét. A sebb hely még mindig fakóvörösen húzódott a combján, de már szépen begyógyult, és a fájdalmas merevségtől, na meg a viszketéstől eltekintve nem zavarta jobban, mint az összes többi heg, amit hordozott. – Már jönnek a vízhordók, uram? – Csellengők, Kátó? – 2 uram. Mindkettőt őrizet alá vettük. – Jól van. – Rendben, fiú, pihenj te is egy kicsit itt velünk. Lapogatta meg Macro a füvet maga mellett. A legátusz gyilkos iramot diktál. Csoda, hogy nincs több lemaradónk. Ez eddig csak 7, mióta elindultunk. Kátó lepillantott a combját masszírozó Macrora. Hogy van ma a lábad, uram? Jól, csak kell még egy kis idő, amíg hozzászokik. Egy pár rabszolga ment végig a sorok mentén, és állati bőrökből vizezett bort töltöttek a légionáriusok mohón előre tartott csajkáiba. A vízhordók ahhoz a rabszolga csapathoz tartoztak, amelyet Vespasianus azon kiszolgálói feladatokra vett, amelyek máskülönben lelassíthatták volna a tenger felé tartó légió gyors menetelését. A rabszolgák fürgén léptek egyik katonától a másikhoz, csak addig torpanva meg, amíg félig megtöltik a csajkákat. Miután elhaladtak, Kátó hálásan kortyolt bele a víz és az olcsó bor savanykás keverékébe. A lábai rettenetesen fájtak, és a teherhordó iga, amin a felszerelése lógott, elviselhetetlenül nehéznek tűnt. A fiúnak csak azért sikerült a helyén maradnia a menetoszlopban, mert félt, hogy gyengének látják, ha nem képes lépést tartani a veteránokkal, akiknél a pártfogója, és nem az érdemei miatt lehetett magasabb rangú. Macro egy pillanatig a fiatalembert nézte, ahogy az ismét belekortyolt a csajkájába, s nyelvével körbeforgatta a folyadékot a szájában, élvezve a frissítő ízt. Kátó előre dőlve üldögélt, alkarját a térdén nyugtatva, kész feje erőtlenül lógott, miközben feszült arckifejezéssel mereven bámult a messzeségbe. Macro szinte atyai szeretettel mosolyodott el. Korábbi félelmei ellenére Kátó remekül helytált. Kétség sem fért hozzá, hogy helyén van a szíve, nagy nyomás alatt is képes megőrizni a hidegvérét, és végre kezdett úgy beszélni, akár egy tiszt. Most már könnyedén adta a parancsokat, noha kimérten és humor nélkül. De annak is eljön majd az ideje. Kiváló beosztottnak bizonyult, lelkiismeretesen végrehajtotta Macro minden parancsát, és jól tudott kezdeményezni, ha váratlan helyzettel kellett szembenéznie. Macronak több oka is volt arra, hogy hálás legyen a fiúnak. Kátó minden egyes nap végén önként lemondott a szabad idejéről, hogy folytathassák az olvasási leckéket, mégpedig olyan diszkréten, ahogy csak a körülmények engedték. Macro elégedetten tapasztalta, hogy az egész írás-olvasás dolog könnyebb, mint ahogy attól tartott. A félelmetes, érthetetlen jelek lassan kezdték felfedni a titkaikat, és Macro, az ujjával követve a szavakat a tekercseken, megállva ugyan, de már képes volt elolvasni az egyszerűbb szövegeket, miközben szájával a hangokat formálta, szavakká fűzve össze azokat. Csomagokat fel! Haladt végig a kiáltás a sorokon, egészen a 6. Centúriáig, ahol is Macro felállt, hogy gyakorló térre illő hangon elismételje a parancsot. A Centúria nehézkesen feltápászkodott az út mellől, és vállukra vették a málháikat, míg az a néhány ember, akiknek volt erejük egy kis alkalmi portyázásra, visszarohantak a környékről, hátizsákjukban gyümölcsel és apró lábas jószággal, amit sikerült megvenni vagy ellopni a helyi földművesektől. A Centúria felsorokozott, miközben a menetoszlop eleje mozgásba lendült, ahogy az elől haladók elindultak. Ismét menetelni kezdtek, fáradtan vonszolva magukat a Divodurumból Nyugat-Galliába vezető kikövezett úton. Kato különösen fáradt volt és rettenetesen szenvedett, mivel össze kellett mérnie magát a Zord arcú veteránokkal. A délutáni menetelés igazi gyötrelemmé változott, különösen, mert már az út elején szertett néhány vízholyagra, amelyek ki is fakadtak, és csak most kezdett túljutni az elmúlt néhány nap kínjain. Azt vette észre, hogy a fájdalom legyőzésének legjobb módja az, ha megpróbál más valamire gondolni. A dimbes dombos tájat nézte, amelyen meneteltek, vagy magába fordult, hogy lefoglalja gondolatait. De ebben akadt egy kis gond. Akárhogy is próbált a katonai dolgokra koncentrálni, a gondolatai mindig Lavinia körül jártak. Akkor este, miután a centúria megvacsorázott, és a büntető szolgálatosok hozzákezdtek külön feladataikhoz, amint Kato a kezeit kinyújtoztatva ásított, egy rabszolga lépett be a centúrió sátrát megvilágító olajlámpások fényébe. A fiatalember a rabszolgára pillantott, aki egy üzenetet szorított a mellkasához. Makro felnézett az íróasztalától, ahol kezdetleges írási képességeinek segítségével immár meg tudott birkózni az unalmas papírmunkával. – Ide vele! – nyújtotta a kezét a centúrió. – Sajnálom, uram! – felelte a rabszolga, továbbra is védelmezve a tekercset. – Ezt az optiónak küldték. – Rendben van! – mondta Makro. Aztán kíváncsian figyelte, hogy Kato feltöri a pecsétet, és kigöngyöli az üzenetet. A tekercs tartalma rövid volt, Kato a tintába mártotta az íróveszőjét, és gyors választ írt a tekercsre, majd visszaadta azt a rabszolgának, akit aztán kitessékelt a sátorból. Ez aztán nagyon fortéosnak tűnik, jegyezte meg Makro. Semmiség, uram. Semmiség? Semmi között hozzá, gondolta Kato, de sikerült elmosolyodni, amielőtt válaszolt volna. Csak egy személyes ügy, uram, ez minden. Személyes ügy? Értem, bólintott Makro, és arcán nyilvánvalóan látszott, hogy tühítően jól szórakozik. Akkor tehát semmi köze ahhoz a rabszolgalányhoz? Kato elpirult, és hálát adott az olajlámpások narancs színű fényéért, de nem szólt egy szót sem. Befejezted a munkát ma estére? Kérdezte Makro éles hangon. Nem, uram, még van néhány élelmiszer kérvény, amit be kell fejeznem. Piszó majd befejezi. Piszó bosszusan pillantott fel az íróasztalától. Leléphetsz, ifjú Kato, most rögtön. De ne hajszold túl magad, kacsintott a centúrió. Ne feledd, hogy egy egész napi hosszú menetelés áll előttünk. Igenis, uram. Erőltetett Kato mosolyt magára, majd zavartól lángoló arccal kirohant a sátorból. Ha-ha, tifjoncok, ha? Nevetett Makro. Az egész világon egyformák, már az idő kezdete óta. Az ilyesmi gondolatban visszaviszi az embert a múltba. Nem de, Piszó? Ha te mondod, uram, mormogta Piszó. Aztán az előtte tornyosuló tekercsek halmát nézve felsóhajtott és szemrehányó pillantást vetett a centúriójára.